És valóban itt van velünk a stúdióban Deák Andrea, a Green Search Kft. Ügyvezetője.
Boldog új évet!
Szia.
Boldog új évet nektek is, meg a hallgatóknak.
Hát meg a cégeknek.
Hát igen.
Zárás, nyitás,
üzletileg is, HR oldalon is. Mi a teendő most, hogy néz ki most a céges élet? Ott, ahol van egyáltalán, vagy dolgoznak.
Ilyenkor nem
vagy...
hoznak nagy döntéseket, nem? Így évindításkor. Az év közbe szokott menni, elbocsátás, felvétel, stb. Stb. Még ilyenkor mindenki vakarja a fületövét, hogy hogy is sikerült az elmúlt év? Mik a idei kilátások? Vegyünk fel embert, ne vegyünk fel embert.
Hát ez is az fontos tudni, hogy most már nem minden cég decemberbe zár.
Ja,
azt
hát
jelenti,
igen.
Hogy vannak olyanok, akik márciusba zárnak, vannak olyanok, akik júniusba zárnak, és vannak olyanok, akik szeptemberbe zárnak. Ez általában a nemzetiség függő. Tehát mint az amerikai cégek sokan szeptemberbe zárnak, a franciák júniusba zárnak, és vannak olyan megbízóink, akik meg márciusba zárnak. Tehát azért mondom, hogy különböző dolgok. Ez azt jelenti, hogy a tervezés is különböző időszakban történik. De ha magyar cégeket veszük, és a cégek többségét veszük, az decemberben zár. Ami azt jelenti, hogy ősszel, az előtte megelőző ősszel már elkezdődnek a kicsit már a zárások és a tervezések. Ugye a zárás még teljesen nem tud megtörténni, és a tervezés sem 100%-osan, de azért trendeket már figyelnek. A nagy cégek általában 3-5 éves tervekben gondolkodnak, amit aztán az adott helyzetben vagy az adott évhez revidiálnak. És ez így történik minden évben, és a január, amit mondtok, az még egy picit csendesebb, az arról szól, hogy akkor megnézzük, hogy végén mi is voltak tényleg a végleges számok december 31-jel.
Kilógott a legtöbbet? Ki volt a legtöbbet? Betegszabadságon?
Igen, illetve...
Nálunk elég egyértelmű. Excel táblázatok mutatják, hogy kitől kéne megválni ezen szempontok alapján.
Igen.
Vannak hát okok, nem... amik azt mondják, hogy ezt ne tegyük. Én régóta kardoskodom ezért, mert ennyit lógni, mint az ács, az szerintem
minősítetetlen. Ez máshol elő sem fordulhatna. Viszont ugye a pénzügyi tervezéssel együtt folyik, gondolom, aztán a HR tervezés. Nyilván a pénzügyi, a korábbi eredmények, a következő évi kilátások határozzák meg azt, hogy milyen humán gárdával.
Igen, de
mielőtt
erre válaszolnám, bocsánat, meg én nem akarom elvenni a Balázs kenyerét, hát de nekem megütötte a fülemet az, hogy 3-5 évre terveznek HR szempontból.
Minden szempontból sokra terveznek, de most nem csak HR szempontból mondtam, hanem alapvetően pénzügyi tervezés, ez 3-5 évre szól. Viszont amit látszik az elmúlt pár évben, ugye onnantól kezdve, hogy elindult a Covid, majd az ukrán háború, majd most tavaly az izraeli szituáció, meg egyáltalán az energiaválság és mindenféle válság és magas infláció, egyszerűen a cégek is ilyen szempontból bedőlnek. Tehát ez azt jelenti, hogy van olyan ügyfelünk is, aki tavaly kétszer is újra tervezte az életét, és valószínűleg ez az, amiről tudunk, és akkor nagyon sokan tervezik, akár negyedévente, vagy bárhogy, tehát nagyon-nagyon sokszor történnek a változások, és ez befolyásolja értelemszerűen a HR részét is a cégnek. Tehát ilyenkor, amikor lezárunk egy évet, és elkezdünk egy újat, akkor mindent újra gondolunk HR oldalon is. És akkor még arra nem számítottunk, ugye, hogy mondjuk azt tervezni tudjuk mi a vállalati oldalon, hogy esetleg tervezünk-e minőségi cserét, vagy elbocsátást, vagy bármit, de azt nem tudjuk előre tervezni, hogy ki fog felmondani. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy különben a december, január az hajlamos erre az emberek fejében. Részben, mert elfáradnak.
Új év, új munkahely.
Új év, új munkahely, igen, tehát azért szokott ilyen lenni. És akkor ilyenkor ez újra tervezést igényel megint csak a cég részéről, hogy mondjuk, nem tudom én, egy 200-300 fős cégnél fölmond 10 ember, ami akár lehet reális is, és akkor mit csinálunk? És akkor lehet, hogy azt csináljuk különben, hogy a 10 helyére csak 5-öt veszünk föl, mert rájövünk, hogy tulajdonképpen nincs is annyi munka, vagy lehet, hogy van annyi munka, de egy jó szervezéssel ez átszervezhető a működés. Ugye azt se szabad elfelejteni, hogy az évek alatt a technika borzasztóan sokat fejlődött. Tehát nagyon-nagyon sok minden helyettesíthetővé vált. Tehát az, hogy mondjuk fölvettem egy kollégát 8-10 éve, az lehet, hogy már a technika az ő munkájának egy részét teljesen vagy
és ez nem áll meg, ugye pont tavaly beszélgettünk.
Sőt, ugye rettegnek a hallgatók, hogy a robotok, először az AI, aztán majd a robotok fogják elvenni a munkájukat, igen.
Igen, hát ezekről is beszélgettünk már, ez valószínűleg lesz ilyen, hogy a munkájuk egy részét elveszi, viszont új szakmák megszületnek. mert azokat a szegény robotokat is karban kell tartani, meg fejleszteni kell, meg egyebek, de ez ugye egy másik téma. Ami még érdekes szokott lenni egy év elején, ha már HR, az a teljesítményértékelések.
Imádom.
Igen, az a
téma.
Igen, az András ezt nagyon szereti, ezt minden évben megbeszéljük. De hát valóban ez egy fontos dolog, viszont csak akkor, hogyha van egy jó alapja. Tehát én hiszem azt, hogy csak úgy, hogy na most akkor essünk be, figyelj, ráérsz a 9-kor,
üljünk meg egy kávét.
Már át, hogy
minősítetetlen volt Gyurikám, amit tavaly csináltam.
Igen. Tehát, hogy így azért kevésbé lehet, ez akkor tud jól működni, hogyha már az előző évben valamilyen mérőszámokat kitűztünk, amik tényleg objektíven mérhetők. Tehát az, hogy én hogy éreztem, vagy én hogy gondoltam, vagy én hogy láttam, erről lehet beszélgetni, és fontos is, tehát, hogy az fontos megbeszélni, mert hogy ebből ugye csomó félreértés születik, hogy én azt gondoltam, én azt hittem, stb. Tehát ezeket érdemes átbeszélni és tisztázni.
Egyébként évközben milyen gyakorisággal érdemes ezeket az értékeléseket csinálni? Negyedéves ciklusokban, vagy sűrűbben, vagy lehet-e egyáltalán ilyen ökölszabályt, vagy pozíciófüggő, hogy milyen sűrűn
kell? Hát nem is pozíciófüggő, hanem hogy a vezető az hajlandó-e arra, hogy ezt megteszi. Hogy,
aha.
Mert azért ez idő. Tehát akinek van, nem tudom, egy 20 fős csapata, az idő állandóan leülni, de azért azokkal a vezetőkkel beszélgetve, akik régen vezetők, tehát tényleg nem most lettek, uh-huh. és a könyvekből tanulják, hogy hogy is kell ezt csinálni.
És egy leckével előre
járnak
csak.
Igen, és akkor gyorsan megcsinálják, vagy a HR megtanítja nekik, hogy ezt hogy is kéne. Ők mindig azt mondják, hogy amikor probléma van, azt meg kell beszélni. Tehát, hogy ne húzzuk el majd az éves teljesítményt, mert már senki nem emlékszik rá.
Aha.
Ugye ez is fontos lenne, hogy évközben jegyzeteljünk, de valljuk be, nem teljesen reális, vagy életszerű az, hogy te mindig mindent, ami épp sérelemnek érzel, azt te fölírogatod, és majd megbeszéljük januárban,
okay.
és akkor ő neki lehet, hogy ez egy annyira pici dolog volt, hogy már nem is emlékszik. Már nem is tudja, hogy mi volt, már úgy kell visszahoznia. Tehát akik sok-sok éve vezetnek embereket, azok azt mondják, hogy akár jó, akár rossz, mert ugye hát itt a teljesítmény lehet jó is,
persze.
nem feltétlen csak rossz, azt ott rögtön, tehát azt ott beszéljük meg, és az éves az egy ilyen kicsit összefoglalója, tehát arra nem úgy érkezik egy ember, hogy semmit nem tud, se a munkáltató, se a munkaválló, hanem ott tulajdonképpen egy összefoglalják az éves dolgokat, de hogy válaszoljak a kérdésre, hivatalosan egy évben kétszer szoktak teljesítményértékelést csinálni általában.
A nyári szabi előtt hangulatalapozásnak.
Igen, így van. Ráadásul azért is, mert sok helyen van az, hogy kapnak nyári pénzt, vagy 13. havit, vagy nem tudom, és akkor ezért van egy ilyen kiértékelés is. Van, ahol negyedévente, van, ahol évente, és van, ahol még egyáltalán nincs ilyen, mert nem hisz benne mondjuk a vezető.
Ilyen, azt mondtad, hogy érdemes objektív teljesítmény értéke, maximálisan egyetértek ezzel, de ezek a mutatók a szakirodalomban vannak olyan mutatók, amit lehet alkalmazni, vagy ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy én leülök a munkavállalóimmal, a portással, hogy hányszor nyomod meg a nem tudom én milyen gombot, ami beengedi az embereket, vagy HRS-sel hány munkavállalót sikerül integrálnod a rendszer. De egy csomó olyan munkakör van, most mondok egy példát, a kreatív munkakörök, ahol ugye nagyon nehéz mérni azt, hogy most mennyire, most jobb, hány százaléka volt, a kreatívabb, mint az előző fél évben például. Tehát, hogy ezek hogy néznek ki a gyakorlatban? Mert úgy mondjuk látom, hogy ez a kulcsa a jó teljesítményértékelés.
A kulcsa az az, hogy van mondjuk általában, és akkor ez is nagyon sok helyen még hiányzik, van egy nagyon jó munkaköri leírás. Egy feladatkör leírás, az illetőnek mi a feladata. És akkor onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy mi a feladata, azért abból biztos, hogy van olyan, ami mérhető. Mert az, hogy mondjuk egy recepciós udvariase, ez úgy nem mérhető, hogy most méregetjük valami eszközzel.
De azért az, próbavásárlással.
De igen, de mondjuk az, hogy mik a visszajelzések, szeretik-e, megdicsérik-e, nem tudom.
Tehát sokan kifoglalkozik egy recepciósra. Jó napot kívánok! A nem tudom, Gipszelkap Kft-t keresem, itt van, üljön le, mindjárt hívok valakit, kb. Tehát, nem, tehát egyébként is beszéltünk erről a visszajelzési igen. kultúráról, ez is azért hagy némi kívánni valót maga után, de értem, tehát hogy...
Tehát az ezek, alapja, hogy tudjuk, hogy neki mi lenne a feladata.
Igen, csak a munkaköri leírás meg vagy túlterjeszkedik, sok esetben, vagy túlterjeszkedhet.
Igen, de akkor is ki tudsz választani kettő. Tehát ugye nem arról van szó, hogy most ki kell választani 22 mérőszámot, hanem 2-3 olyan jelent, mert mindenkinek a munkájának van jelentősebb része, és akkor van a sok kapró.
Értem.
Arra kiválasztasz mérőszámot.
Mi van akkor, hogyha olyan feladatokat és a nyakam baggatnak, ami nincs a munkaköri leírásomban? Ugye hoztál példát, hogy 8-10 éve az ember ott dolgozik, mert hogy felvettük portás éjjeli őrnek, és az ott a programozó is. A szabad idejében, miközben nem jön a épp a recepcióra senki.
Hát akkor közben azért a munkaköri leírását is változtatjuk szegénynek, és akkor hát megint esetben. Csak tudjuk. Jó esetben, igen. Hát ezért fontos a folyamatos kommunikáció, tehát ez azért nagyon lényeges. A másik az, hogy amiről így most viccesen beszéltünk, tehát nem ez a beesünk 9-kor, és majd fél órát beszélgetünk, közben 3-szor fölveszünk egy bejövő telefont, mert hogy jaj, ne haragudj, de ez
persze,
fontos,
igen,
mert
ezt fel kell vennem.
Ezt fel kell vennem, igen. Tehát, hogy nem így, hanem hogy akkor azt előre tudja mindenki 1-2 héttel előtte, hogy ekkor fogunk találkozni, és mind a két oldal fölkészül. És ez nagyon fontos, hogy tényleg még a mai napig is nagyon kevés olyan munkavállaló van, aki fölkészül ezekre a beszélgetésekre, hanem ő azt gondolja, hogy őt fogják oda kirakni, és akkor majd ott értékelik.
Pedig ez két irányú.
Igen.
Ő is elmondhatja a véleményét, javaslatait a foglalkoztatóval.
És egyre több cégnél ez tényleg kultúra, hogy meghallgatják a másik oldalt is, nem csak azért, hogy mert ez udvariasság, hanem azért, mert vannak
mert
a
tényleg.
Mert a munkaállapotok hát vannak jó ötleteik.
Ő áll a vártán, ugye látja, hogy van, mi a probléma.
És vannak jó ötleteik.
Ez is lehet visszás. Én voltam olyan teljesítményértékelésen, ahol bementem, nyilván zapszab a megfelelő helyen, mert azért az ember nem szívesen megy egy ilyenre, ott ült az egész vezérkar, majd azt mondták, na Andriskám, értékeld az előző évi teljesítményedet. És akkor az ember nyer egyet, mert ki az a hülye, aki azt mondja magáról, hogy hát lehettem volna jobb is. Hanem ilyenkor próbálom összegerebézni azt a keveset, amit ugye letettem az asztalra. Már most a saját példám, ha kiindulva.
Mondjuk ez valószínűleg azért nem ma volt.
Nem. Hát ugye nézd rám, nem vagyok 20 éves.
Ez nem most volt. Tehát eleve nem szoktunk így, hogy 82-en üldögélnek ott, és akkor...
Tényleg?
Nem. Tehát ugye általában max ott ül a vezető, meg a HR-es. Tehát hogy ez ez a jellemző.
Diszkrétebbé vált
igen,
ez a
tehát, hogy ez sokkal diszkrétebb történet. De persze lehet ilyet, de hozzáteszem, hogy az őszintesség tud nagyon szimpatikus lenni. Tehát tud a szimpatikus lenni, amikor azt mondod, hogy ezt és ezt, azt gondolom, hogy lehetett volna jobban is. Az a lényeg, hogy arra rájöttél le, hogy miért. Tehát nem csak az, hogy most gyorsan mondok valamit, hogy...
Hát természetesen azért, hogy ne kelljen fizetést emelni. Tényleg, én ott egyből rájöttem.
Én nem azt mondom, hanem, hogy te,
ja, hogy én,
te miért gondolod, hogy miért valamit gondolom. Lehetett volna jobban. Nem hiszem, hogy az... Tehát amikor már odaérkeznek egy ilyen beszélgetésre a munkáltató, akkor ő tudja, hogy akar-e vagy tud-e egyáltalán emelni. Uh-huh. Tehát nem gondolom, hogy ez lesz az alapja, hogy azért mondjuk, hogy te rosszabb vagy, hogy ne emeljünk. Vannak egyszerűen számszerű dolgok egy cégben.
Egyébként a teljesítményértékelés egyenlő bértárgyalás? Vagy ezt érdemes tök külön kezelni a kettőt?
Én külön kezelném, de általában nagyon sok helyen ez összefügg, hogy akkor beszélik meg a jövő évi emeléseket is.
De ezt azért gondolom, mert hogy erre alapozva szokták azt mondani, hogy igen. Akkor most ennyit kapsz, vagy ennyit nem kapsz.
Igen.
És ez szerencsése összekapcsolni, mert akkor nagyon leegyszerűsödnek a kérdések, és a válaszok is. Tehát ha én kijövök egy teljesítményértékelésről, mondjuk úgy, hogy én elégedett voltam magammal, de a főnök egyfolytában azt sorolta, hogy én miben hibáztam, miben mulasztottam, mi az, amiben többet várt volna, akkor azt mondom, hogy na jó, hát ezeket azért mondja, mert hogy nem akart fizetést emelni, és nem is emelt fizetést. Azért gondolom most tök outsiderként ebben a témában, hogy ezért sem biztos, hogy szerencsés összekötni, mert akkor nem a teljesítményről beszélünk, hanem a bérről beszélünk elsősorban.
Igen, én maximálisan egyetértek, én is külön választanám, ettől függetlenül szerintem praktikus okok miatt ezt egybe rakják. Tehát ne kell még egyszer leülni a 100 emberrel beszélgetni, hanem egyszerűen így, így összekötik ezt a kettőt, de valóban ennek lehet egy ilyen hátulütője, hogy azt gondoljuk, hogy ez csak erről szól. Holott ez pont nem erről kéne csak hogy szólni, hanem arról is, hogy milyen továbbképzési, tréning lehetőségeket kér az illető, vagy mi gondolunk neki, milyen fejlődési lehetőségeket látunk, láthatjuk-e őt, ugye nagyon sok nagy cégnél vannak mindenféle menedzser programok, őt abba beillesztjük, vagy nem illesztjük be, tehát tulajdonképpen az ő Amikor kezdett, azóta hova jutott, és hova szeretne jutni, vagy mi mit látunk benne, tulajdonképpen ezeket kéne, mert a cégünk is akkor fejlődik, ha benne levő emberek is fejlődnek.
Ez egy párbeszédnek kell, hogy legyen, Andrea?
Ha mindenképpen
csak párbeszéd. Azért kérdezem, mert most ugye az Ácsot előrángatjuk, hogy megint ő volt a legtöbbet szabadságon, akkor ő visszavághat-e azzal, hogy jó, de én meg ügyvezetőként nem hoztam azt, amit ő elvárt volna, mert hogy szerette volna, hogyha több support van, és hogy nagyobb hangsúlyt kap az ő munkája, és stb. És különben is hova jutott a cég az én irányításom alatt, úgyhogy én csak ne nagyon dumáljak neki a távollétejével kapcsolatban, szóval ez egy ilyen...
Igen, de valószínűleg azon neked is el kell gondolkodni, hogy amit ő mond, abban mi az, mit érzel azért te is igazság.
Hát a világon semmit, de hát ez már csak így megy, főnök és beosztott között. Mindegy, de ennél ez egy komolyabb téma, mert hogy megint ugye belebotlottunk a visszajelzési kultúrába, és ha megint, hogyha azt vesszük logikailag, hogy a teljesítmény értékelés össze van kötve a bértárgyalással, és akkor még nyilván nem hangzik el az, hogy akkor most mennyi az annyi, akkor ugye az ember megint csak egy ilyen gátat érez magába, hogy én most olvassak be a főnöknek, és lehet, hogy adott volna fizetésemelés, de ha én most és mondjuk be is találok, mert tényleg hibázott a főnököm, és ezért nem tudtam teljesíteni, mert nem voltak meg a feltételei, és stb. Akkor azt fogja mondani így magába, hogy aha, akartam neki adni, de így mégse adok, mert ne kritizáljon itt engem.
Hát minden
szóval
lehet.
Szóval furcsa helyzet állhat.
Igen, értem, szóval furcsa helyzet, minden lehet, erről sokat beszélgettünk, hogy ezek ilyen önértékelési dolgok, tehát ha egy főnök ezért nem ad, mert most neki azt mondta a munkavállaló, hogy hát akkor neki kell ezen elgondolkodni. Nem gondolom különben, hogy komolyabb vezetők ezt sérelmezik. Tehát ha ő, mondom, úgy érkezik oda, hogy ő tudja, mit akar. És akár tehát akár mit fognak mondani, ő körülbelül azt fogja mondani. Most lehet, hogy akkor 1-2% ott elkezd játszani, ezt se gondolom. Tehát már csak azért sem, mert nagy cégeknél nem ő dönt csak. Tehát ott azért van egy HR-es bevonva, vannak emberek bevonva.
Ja. Tehát, na, azért hát ott azért úgy... két ember előtt igen. Nehezen gondolom meg magam.
Tehát
igen.
Ott nehezen gondolod meg magam.
Hiszen
meg
a HR-essel átbeszéltük, hogy jön a Gede, fizetés emelésért igen. Fog kapni.
Így van.
De csak ha jó emberem, akkor.
Igen.
Amikor hajtok, akkor a teljesítmény értékelés igen. Alacsony, ez egy személyes tapasztalat, és nekem nagyon furcsa. Amikor visszadobok munkát, és negyed annyit dolgozom, a teljesítmény értékelés magas. Miért? Itt valami kommunikációs probléma lehet.
Vagy valami személyes.
Vagy lehet, hogy azt gondolja a főnöke, hogyha visszadob munkát, akkor túl van terhelve. Ha meg elvállal, benyel mindent a dolgozó, akkor meg hát nézd már, hát eddig unatkozott, hiszen sorba
most lehet-e. Próbálom értelmezni. Tehát, hogy azt mondja a hallgató, hogyha
sokat hajt, akkor a teljesítményértékelés alacsony. Amikor meg visszadob munkát, és negyed annyi dolgozik, akkor meg a teljesítményértékelés magas.
Holott ez így logikailag pont az ellenkező.
Hát igen, most olyan lehet persze, hogyha kevesebb munkát végez, akkor nagyobb minőségbe végzi.
Igen.
Amikor le van terhelve, akkor a minőség viszont sokkal gyakorlóbb.
Annak a rovására megy, elfelejt dolgokat, igen, rosszul igen, csinálja igen, meg, stb.
Mondjuk
óriási.
Ezt tudom így elsőre elképzelni.
Vagy rosszok a mutatószámok, amiről rögtön az elején beszéltem, hogy rossz mondom. A teljesítményértékelés.
Egy másik hallgató meg azt írja, hogy az állami szférában még mindig a vizsgáztatós értékelés megy. Tehát ami András tapasztalata volt, hogy ott akkor több személynek egyszerre.
Igen, ez egy fejlődés, mint ahogy a visszajelzés kultúra, igen. Meg minden egyéb, de alapvetően abba kéne belegondolni minden vezetőnek, hogy attól a cégünk fejlődik, ha másikat is meghallgatjuk. És akkor ezt mindegy, hogy teljesítményértékelésnek gondoljuk-e, vagy bármi másnak. Mindig kell beszélni, mindig kell kommunikálni. Tehát én abban azzal nagyon egyetértek, amit különben tényleg vezetők mondanak, akik tapasztaltak, hogy folyamatosan kell, a vezetőknek ez a legnehezebb, hogy tulajdonképpen akik folyamatosan kell az emberekkel foglalkozni, és az éves teljesítményértékelés az ennek legyen az összegzése, de ne ott kezdjük el a nullából, hogy és akkor február 8-án, amikor nem hívtál vissza, akkor az nekem nagyon rossz volt.
Mennyire, ugye munkaerő hiány van, és a statisztikák szerint egyre inkább az lesz. Most ugye nagyon arról beszéltünk, hogy lehúzzuk a dolgozót, meg csuklóztatjuk, meg vizsgáztatjuk, stb. De beszéljünk egy kicsit a másik oldaláról is. Nyilván nem akarunk jó munkaerőt elveszteni. Vezetőként nehezebben kritizálom azt a munkavállalót, akinek ki vagyok szolgáltatva. Tehát egy kulcspozícióban lévő jó embert, még ha hibázik is, lenyelem, nehogy megsértődjön, nehogy elmenjen, és lehet, hogy ezért kitömöm olyan fizetésemeléssel is, ami talán egy kicsit irreális. Ez hogy lehet kezelni HR szemmel?
Hát ilyen mindig lesz, tehát ugye a cég érdekeit nézi egy cégvezető, sajnos vagy nem sajnos, tehát ilyen esetek mindig vannak, vagy olyan is van, amikor fölveszünk valakit, és irreálisan magasabb fizetésért a piachoz képest, mert mi most piacot veszünk. Uh-huh. Tehát mi azt akarjuk, hogy ő hozzáállt a tudását, hozzáállt a kapcsolatrendszerét.
Az kapcsolatrendszer.
Igen, aha. Tehát hogy ilyenek azért vannak az üzleti életben. Ennek ellenére vagy mellett én azt nagyon szoktam mondani, vagy javasolni, hogyha valaki emberileg nem jó, és ez vannak nekem is sajnos tapasztalataim, akkor az nagyon rossz. Tehát hogy lehet, hogy van, aki nagyon jól dolgozik, de egyszerűen egy nagyon rossz személyiség.
De az ajnározott emberek meg szétzilálják a kollektíván. Mert hogy ő a főnök is kedvence, neki minden szabad, ő mindig kap fizetésemelést, és lehet, hogy belelátnak a dolgozók annyira a működésbe, hogy azt mondják, hogy na jó, de ő kulcspozícióban dolgozik, de akkor is lehet egy ilyen visszatetszés, hogyha és ez megint egy csapdahelyzet, hogy feleljek meg a kevésbé fontos pozíciót, tartsam egybe a csapatomat, ne legyen széthúzás, de közben becsüljem meg a másik embert, stb.
Szóval ez egy nehéz kollektívában vagy egy cégben olyan, hogy egy ember jó tud lenni, és a többi az meg csak ott kullog, az olyan nincsen. Mert általában ő attól tud jó lenni, hogy a többiek is valamilyen szinten jól dolgoznak mögötte. Tehát ezt valóban azt mondom, hogy én is, amit te mondasz, ezt ki kéne egyenlíteni. Tehát, hogy ne legyenek ilyen nagyon kiugró kedvencek, mert az nem fog jót kelteni. Az egyértelmű. Tehát, hogy azt arra figyelnie kell egy vezetőnek, hogy maga köré olyan embereket, mert azon az ideális, hogy mindenki igen. jó, de hát ugye ilyen nincsen, hanem mindig lesznek olyanok, akik egy picit gyengébbek, de az nem jelenti azt, hogy rájuk nincs szükség. De igen, de aki meg kulcspozíció, ugye tipikusan ilyenek a szélszesek, amikor azt mondjuk, hogy ha ő nem hoz üzletet, akkor te hiába csinálod nagyon jól meg a back office munkát, de akkor nincs mit csinálni. De azért ez fordítva is igaz, hogyha én behozok egy üzletet, és a mögöttem levő csapat nem csinálja meg jól, akkor mi akkor is elvesztettük az ügyfelet. Tehát igazából azért arra kéne inkább őket ösztönözni, hogy együtt kéne tudni működni, és ne legyenek ilyen nagyon kiugró kedvencek, tehát ezzel egyetlenek.
Mit csináljunk a fluktuációval? Ugye az is vannak olyan munkakörök, ahol kimondottan nagy a fluktuáció. Nem is biztos, hogy van viszonyítási alap, mert nem dolgozik annyi ideje a cégnél az ember. Tehát, hogy van-e értelme pár hónapja a cégnél dolgozó embert például értékelni?
Hát én azt gondolom,
szerintem
hogy
nem.
Hát valami, hát, valami.
Azért most gondolod, de belépsz, van 3 hónap próbaidő.
Hát és azt kiérték.
Dolgozol még 3 hónapot, és mondjuk vége az évnek, és akkor egy fél éve ott vagy. Akkor mit?
Szerintem én amit hát szoktam, amikor nálunk is van ilyen, hogy mert értem, szerintem nálunk is van olyan, hogy évközben lép be valaki, akkor igazából én őt szoktam jobban faggatni, hogy ő, aki kívülről jött, aha. Ő hogy látja a céget? Lát-e olyat, amit főleg, hogyha az adott esetben a szakmából veszünk föl valakit? Tehát ő látott ugye 2 működést ott, ahol dolgozott, meg most mi? Mit lát jónak, vagy mit lát olyannak, amit szerinte jó lenne változtatni? Mert mondjuk egy 6 hónap után már megmer szólalni. Az első pár hétben nem az, hogy nem ismer megszólalni, csak hát most még mit mondjon? Tehát még nem lát bele a mi működésünkbe, meg nem látja, hogy a mi működésünk az jó-e? De mondjuk fél év után már ő is látja, hogy...
Hát nem, hogy fél, én szerintem pár hét után az onboarding folyamatból is lehet látni.
Miből?
A hozzáállása, a beillesztése az új munkavállalónak a munkakörnyezetbe. Lehet látni
azt hittem már te is valami fapados járatot utazol a képzeletben.
Igen.
Igen, tehát hogy őket meg erről lehet fogadni.
Tehát már hozzáállás, tehát lehet, hogy nem ad le teljesítményt, de azt azért lehet látni, hogy jó választás volt.
Meggyőztetek, az első benyomás baromi fontos egy cégről.
Igen,
tehát, hogyha
ott az
dolgozik
egy
hónapja, és azt mondja, hogy itt rossz a hangulat. Hát itt valami igen. Nem...
Vagy
kérdés, hogy megmerje mondani próbaidő alatt,
hát
hogy rossz a hangulat.
Nem is a hangulat, hanem ti miért ezt csináljátok, vagy miért így csináljátok, vagy nem gondolod, hogy ez jobb lenne. Tehát nem feltétlen kritizálni kell, de föl lehet hívni dolgokra a figyelmet, mert ugye egy cégnél meg hajlamosak vagyunk arra, hogy elkényelmesedünk, ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanazokkal a módszerekkel dolgozunk, és lehet, hogy ő meg be tud hozni valami olyat, aminek számunkra nagyon jó. És a Balázsral azzal meg egyetértek, hogy pár hét után is azért az, hogy ő hogy áll hozzá a munkához, meg lehet-e kérni, hogy nem tudom én, most egy picit túlórázon egyik nap, vagy közli, hogy 5-kor. Ő nem erre szerződött.
Igen, igen, igen. És már lobogtatja.
Igen, tehát már akkor kezdi, hogy ő nem ezt írta alá, és nem tudom én, azért azokat lehet érezni és látni. És akkor ez se baj, mert olyan is van, hogy valaki tényleg úgy szerződik, hogy azt mondja, hogy neki oda kell írni az óvodába. Tehát, hogy ő nem tudja megtenni, nem azért, mert nem szeretne, hanem mert neki öt után nem vigyáznak a gyerekre, és kirakják az
ajtónak. Most nagyon ingoványos talajra tévedtünk, mert egy csomószor jártam úgy, meg beosztott társaim is jártak úgy, hogy kiterítettük a lapokat, hogy például óvoda. Hogy például mi úgy beszéltük meg otthon, hogy. Aha. Vagy van másik állásom, amit nem akarok feladni azért, mert. És mindenki azt mondja, hogy jó, kell az ember, és utána ugyanez szembe jön problémaként. Például a teljesítményértékelésen, hogy te miért mentél le? Minden nap elmész 4 órakor. Miért?
Aha. Hát akkor ilyenkor viszont elő lehet ezt szedni. Hogy nem azért nem megyek, vagy nem azért megyek el, mert, hanem azért, mert én ezt előre elmondtam, és valahol teljesítenem kell. Most az mindegy, hogy egy család, vagy egy másik munkahely, de hogy így egyeztünk meg, és ez az egyetlen oka. Különben amiről meg itt említettél, hogy ugye munkaerő hiány van, lesz, nem tudjuk, azért különben ez most lehet, hogyha az egy kicsit így megáll a gazdaság, már pedig ugye ezt jósolják 24-re, akkor azért ez is változik. Tehát most már látható, hogy egy-egy hirdetésre sokkal többen jelentkeznek, hogy azért hallani a létszámleépítéseket, bizony, stb. Tehát azért ez is egy picit lehet, hogy más lesz, mint amit gondoltunk.
Hát igen, és itt már visszajön az, amiről beszélgettünk, ugye, hogy várjuk a csodát, vagy hát sokan az ingatlan piacon, meg hitelpiacon, hogy majd jön a 6 szám, igen, vagy a 6-ossal kezdődő hitel, és mindenki rohan hitelt felvenni. Közben azért ezek is befolyásolják, nem csak a kamatok a hitelfelvétel.
Az idén se tudjuk kitenni az ácsot.
Hogy stabil-e a munkahely, vagy mi lesz vele. Na jó van.
Ő mindig itt van, ha nincs itt fizikai, valójában akkor is köztünk van, lebeg a szelleme, más nem betelefonál, hogy épp hol nyarral a mi pénzünk. Mindegy, adjuk ezt messzere vezetne. Nagyon szépen köszönjük.
Még a végére azt elmondhatjuk, amit beharangoztunk ugye a múlt évben, hogy Andráéknál van a GS Exclusive szakmai fórum, amihez be lehet csatlakozni szerdánként, van ugye 5-től 6-ig.
Így van.
És a hrpercek@greensearch.hu e-mail címen lehet rá jelentkezni.
És akkor ezeket a beszélgetéseket, amit mi itt most lefolytattunk, sokkal szakmaiban, sokkal letisztultabban le lehet.
Igen, azt beszélgettük Balázsa, hogy lehet azt részben, hogy ami az adott nap témája, mert ugye pont szerdánként jövök.
Igen.
Tehát ez össze is kapcsolódik, tehát hogy lehet az aznapi témát, ha éppen még az illetőbe fog odaférni, ha nem, akkor a rákövetkező héten. De jöhető az egyéni problémájával is, ha nem tudom, én megyek egy interjúra, hogy készüljek föl. Vagy
tehát munkavállaló, meg munkaadó is akár. Igen, abszolút. Bármilyen kérdéssel. A Facebookon lehet. Megosztottuk, ott van az e-mail cím, még egyszer hrpercek@greensearch.hu. Keresétek Andráékat, és akkor segítenek.
No, hát teljesítményértékeléssel indultunk, most zene jön, ez alatt Andrea teljesítményünket értékeli, leplezetlenül, ahhoz némi türelmet kérünk, úgyhogy köszönjük szépen, klassz volt.
Ják, Andrea volt itt velünk, a Greensearch Kft. Ügyvezető igazgató, és hát boldog új évet akkor,
boldog
így évkezdéskor.
Boldog új évet még egyszer mindenkinek, sziasztok!